hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. Már is folytatjuk a hétvégi menetrendet és a különleges könyves egy óránkat, amelyben ezúttal arról beszélgetünk, hogy mit adtak az utazások Márai Sándornak, és mi mindent hagyott hátra az író, amikor az emigrációt választotta. Könyvben utazunk tehát a következő fél órában is. Olá Andrea interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Reggel 7-kor felkelek, lemegyek az erdőbe, és onnan a folyóhoz. Északi szél süvölt, az augusztusi kora reggel fanyar és hideg. A folyó felett sötét fellegek, aztán hirtelen napsütés és óriási, óceántól óceánig ívelő szivárvány. Reggel aranyvers töredékei. Ez a nyelvi gazdagság káprázatos. Ilyenkor érzem, mennyire elszegényedtem. Az idő mindent felfal, magába ránt az emigrációban, még azt hiszük, türelmesek vagyunk, de a valóságban már nem vagyunk türelmesek, csak tehetetlenek. Déltájban felolvasok a Broadway egyik felhőkarcolójának 25. emeletén. Felolvasás után lejövök az utcára, gépiesen lemegyek a föld alá, és hazajövök, a város végére. Ebben a városban nincs egyetlen utca, egyetlen helyiség, ahol kedvem lenne egy fél órára leülni, enni, vagy inni, vagy nézelődni. A föld alatt a ruhanó, mosókonyhaszerűen füllett vagomban otthonosabban érzem magam, mint a föld felett, a New Yorki utcán. Márai 1954-es bejegyzéseiből olvastam most, és azért választottam ezt a néhány sort, mert jól illeszkedik mindahhoz, amiről most a Márai Sándor emlékkiállítás kulturális menedzserével, Juhász Barbarával beszélgetünk. Az elmúlt években többször hallottam előadni Barbarát az íróról, rajongással odaadóan beszélt mindig, ezért is kérdezem tőle, mi az, ami olyan nagy hatással van rá?
Az elszántsága. Az, hogy Jotta annyit se volt képes engedni az elveiből. Egy kompromisszumképtelen ember volt ebben a tekintetben. Tehát aki képes feláldozni az egész életét azért, hogy kifejezze, hogy nem ért egyet a rendszerrel, tehát maga az emigráció, amit választott. Az a lét, illetve aztán mindörökké az a kísérlet, hogy bárhol is éljen, a Kassán megtapasztalt, vagy a Budapesten megélt életkörülményeket biztosított, hogy ő, ha Amerikában is volt, akkor is azt a polgári életet szerette volna élni, amit korábban folytatott. Tehát ez a hajlíthatatlansága szerintem ez egészen rendkívüli benne.
Mi lehet ennek a gyökere? Lehet tudni?
Én úgy gondolom, hogy egyrészt a személyisége is közrejátszott ebben, hogy ő képes volt ennyire elszánt lenni. Másrészt viszont ez egy ilyen nagyon meghatározhatatlan, ez egy nagyon ambivalens rugalmatlanság, amiről én beszélek, mert elfűséget értek alatta, viszont az, hogy az életkörülményeit az utazások kapcsán, tehát bármikor képes volt feladni a saját kényelmét, még nagyon idős korában is, ez viszont egy olyan rugalmasságot jelent az én számomra, ami szerintem szintén példa nélküli, mert egy idős ember olyan nehezen mozdul ki, illetve, de ahogy öregszünk, nyilván mi is annál kevésbé vagyunk képesek alkalmazkodni. Ő viszont a körülmények megváltozásához bármikor képes volt alkalmazkodni, képes volt utazni, viszont nem volt képes, ez az óvatosságából is fakad egyébként, amire gondolok. Tehát, hogy ő valóban megtapasztalta, megélte a saját bőrén az első világháborút, a második világháborút. Szerintem hihetetlen palfordulásoknak volt a megélője, és hát ugye szokták róla mondani, hogy az ő morális iránytűje az mindvégig középütt maradt, tehát ő az abszolút partatlanságot választotta, és ehhez egyfajta óvatosság kellett, és ehhez is nagyon nagy elszántság kellett. Tehát, hogy ő amint megérezte azt, hogy őt bármilyen oldalra bárki húzhatna, bármilyen befolyás inger érhetni, ami az ő gondolkodásmódját befolyásolna, akkor annak is képes volt bármikor hátat fordítani.
Egyébként, hogyha az utazásairól beszélünk, fiatal korában sokat utazott, tehát azért volt Olaszországban, Párizsban, Lipcsében.
Igen, de ez a későbbi éveket is meghatározta, tehát maga az emigráció négy helyszínen játszódik, tehát először Nápolyban élt 4 évig, aztán New Yorkban, majd Salernóban és végül San Diegóban fejezi be az életét. De többek között még a Szabad Európa Rádiónak volt a munkatársa, tehát a Szabad Európa Rádió is kiküldte őt, tehát akkor is voltak utazásai. illetve amíg a fiúk János a katonai szolgálatát teljesítette, addig pedig egy ilyen nagyobb európai utat tettek a feleségével, és akkor is hónapokon keresztül úton voltak Európában, amire egész végig erre spóroltak, erre gyűjtögették a pénzt, hogy ezt megtehessék, és akkor alkalmas volt az idő, mert a lakásokat bérbe adták, és akkor tudtak utazni, és akkor is meglátogattak Párizst is többek között, vagy Bécset. Az ismerős helyeken is megszálltak, ismerős utcákon jártak, de Spanyolországban is hosszabb ideig tartózkodtak akkor, tehát hogy ez úgy nagyon jelen volt az életében, a későbbiekben is.
Ő egy világpolgárként létezett, gondolkodott, de amiről beszél, ezek a hajlíthatatlanságai érdekes módon mégis megmaradtak.
Igen, igen, hogy ezek ilyen nagyon ambivalens tények vele kapcsolatban. Nyilván, hogyha hatottak rá, és imádott utazni. Képes volt heteken keresztül kofferből, vagy a csomagjaiból élni, tehát nem okozott, aki idősebb korában sem ez gondot neki. Imádta a helyi kultúrát, tehát én ezt is hozzásorolom a polgári léthez, meg a hozaskatujához, ami őt érinti, tehát az, hogy polgár, vagy akár az, hogy azt mondjuk rá, hogy világpolgár. De a polgári léthez szerintem hozzátartozott az ilyen telelések, nyaralások, tehát, hogy elmegyek, megtapasztok. Minden nyelven egy picit tudok, azért egy étterembe le tudok ülni, és tudok magamnak rendelni az adott nyelven valamilyen különlegességet, vagy helyi specialitást, amit ismerek, mert már megkóstoltam, vagy hallottam róla, stb. A helyi borokat. És ugyanígy, ami a gasztronómia világát jelenti, ugyanígy a helyi érdekességeket, múzeumokat látogattak, galériákat, mindenféle műemléket, tehát, hogy az ő sétái, az ő gondolkodása, ahhoz, hogy egyáltalán el tudjon mélyedni azokban a témákban, amelyekről ő képes volt gondolkodni, ahhoz ez a közeg kellett. Ez az abszolút szabadság, a szabadsága a gondolatoknak.
Végül is az is egyfajta hajthatatlanság, vagy hát annak a nyomai már észlelhetők, amikor ő fiatalon újságíró és aztán író lett, mert hogy én úgy tudom, hogy az édesapja nem nagyon örült ennek, ugye? Tehát, hogy más pályára igen, szánták őt.
Ezt én is így látom. Én úgy gondolom, hogy a kezdete óta meg volt benne egy nagyon nagy lázadó szellem. Legendák fűződnek az ő pályájának a kezdetéhez, tehát a Premontrei gimnáziumban tanult Kassán. Volt egy ilyen belső rendszabály, hogy a diákok nem publikálhattak addig, még nem érettségiztek le, de ő ezt nagyon következetesen és fiatalkorától kezdve megszegte, és Salamon Ákos álnéven nyújtotta be egy munkáját, amely a pályadíjat nyert. És hát amikor a kiértékelésre sor került, akkor tényleg elkendőzhetetlenné vált, hogy a Grosmi gyerek áll az ügyek mögött, tehát az első ilyen lelepleződése az végül is egy díj kapcsán merült föl. És hát ehhez kapcsolódik a családi legenda is, ami végül is kiderült, hogy több, mint családi legenda. Ez valószínűleg tényleg így történhetett, hogy mi az oka annak, hogy ő a Márai írói alnevet választotta, és hogy az öccse pedig Radványi Géza néven vált világhírűvé, mert nagyon kevesen tudják őket összekapcsolni igazából. Tehát, hogy a Grosmit családból két világhírű fivér került ki, ez nem egy közismert tény. És hát ez szintén az édesapjukhoz kapcsolódik, aki egy köztiszteletben álló férfi volt Kassán. Az első jelzálogbanknak volt a jogásza, illetve hát közjegyzőként működött, és később a Paragai Parlamentnek is szenátora volt. És hát a család legenda, az azt mondta, hogy az édesapja, amikor tudatosította, hogy két fia is művészi tehetséggel van megáldva, akkor állítólag azt mondta ezeknek a fiúknak, hogy ezt a pojátszáskodást, ezt nem a Grosmit név alatt kéne tenni. Egyébként egy művészetpártoló, mecénás férfiról van szó, de mégis úgy érezte talán, hogy a fiai esetében ez egy kicsit olyan nem túl... Tehát nem az apai megelégedést szolgáló úton indultak el, és hát ez az oka annak, hogy aztán Márai a nemesi előnevüket választotta, az öccse pedig a Radványi vezetéknevet választotta, ami az apai nagymamának, Radványi Klementinnek volt a vezetékneve. Az egyikük az világhírű író, míg a másikuk világhírű filmrendező, csöperedett.
És egyébként a Radványi Géza, tehát a testvére, vele tartották a kapcsolatot? Közöttük milyen volt például a viszony?
Ez egy nagyon érdekes viszony volt. Hát nyilván, ahogy mondani szokás, két tudás nem fér meg egy csártában. Tehát közöttük is egy testvéri rivalitás is fönnállt, és hát legendás, hogy ők nem voltak jóba igazából. Több humorosabb történet is azt ecseteli, hogy ők hát nagyon gyakran összevesztek, illetve hát magának az összeveszésüknek a tárgya is amolyan érdekes, állítólag egy kassáról örökölt asztalon is, illetve bútorokon is összevesztek, illetve Radványi Gézáról a Budapest bombázás akkor elterjedt, hogy megvakolt Mára, és fölkutatta őt, és amikor Géza nyitott neki ajtót, akkor állítólag csak ennyit kérdezett, hogy Géza, te látsz? És akkor megsértődve elment. Meg hasonló ilyen családi történetek maradtak fenn. A lényeg az, hogy nem volt közöttük felhőtlen a viszony. Viszont Radványi Gézának fönnmaradt több hanganyaga is, ahol a régi kassáról mesél. És ott elmondja azt a gyönyörű gondolatot, hogy Kassán mindenki önmaga lehetett. Kassa egy nagyon színes város volt, ami az etnikai összetételét, illetve a vallási felekezeteknek a képviseletét jelentette, tehát egy több nemzetiségű vallásában is színes várost jelentett, ahol az abszolút elfogadás jellemezte a századfordulót, tehát hogy mindenkit úgy kezeltek, illetve úgy igyekeztek elfogadni, amilyen volt. És erre mondja Radványi Géza, idéz egy francia mondást, hogy mindazt, amit meg tudsz érteni, azt meg tudsz bocsátani, de hogy fordítva is igaz, mert mindaz, amit meg tudsz bocsátani, azt meg is tudod érteni, és hogy ez volt a századfordulós kassa, ahol ha valaki beült az Andrássy kávézóba, akkor ott önmaga lehetett, írással foglalkozhatott, művészettel, tehát hogy mindenkinek az egyénisége szabadon bontakozhatott ki, és valószínűleg ez a gyökere annak, hogy a két fiú is, még akkor is, ha arról beszélünk, hogy az édesapjuk lehet, hogy nem feltétlenül értett egyet a művészi pályával, mind a várostól, mind a családtól megkapta azt a támogatói hátteret, ami engedte kibontakozni bennük a művészt.
Ugye 48-ban emigrált, akkor hagyta el az országot. Azon gondolkodom én, hogy tulajdonképpen ő ismerte a nagy magyar írók szinte mindegyikét korában. Most pont olvastam egy könyvben, hogy kikkel üldögélte a Centrál kávézóban Budapesten, szóval neki itt hagyni ezt a kulturális közeget, ez milyen volt?
Ha már egy szeretnénk korba behelyezni, akkor úgy, ha végig gondoljuk, 1906-ban született, József Attila 1905-ben, tehát, hogy még a nyugatos nagyokat is nevezhessük akár a kollégáinak. És a korabeli Budapesten, Márai 28 és 48 között, tehát 20 évig élt Budapesten, ő bestseller íróval nőtte ki magát. Ma nehezen tudjuk elképzelni róla, mert nem így ismerjük őt, illetve a mai oktatásba, illetve hát ugye évtizedekig elhallgattatás jellemezte a Márait és a műveit, tehát nehéz azt nekünk ma felfogni, hogy 28 és 48 között Márai volt egyike azoknak az íróknak, aki illetve ő volt, aki a legtöbb adót fizette be a bevételeiből, illetve Herceg Ferencen kívül csak neki volt automobilja. Ő volt az első egyike az írók közül, akinek a saját autója volt többek között. Ő egy befutott, elismert, sikeres író volt, akinek a könyvei valóban bestsellernek számítottak. És ezt a létet hagyta ott. Tehát ő ennek tudott hátat fordítani, de ezt nem is az anyagi vonzatát igazán értem ez alatt, hanem az olvasói tábort tudta maga mögött hagyni, mert az emigrációval és a könyveinek a magyar kiadásának a megtiltásával ő végül is egy teljes süketségbe került, egy teljes elszigetelődésbe, hiszen évtizedekig megoldatlan volt a kérdése annak, hogy ő hogyan tudna könyvet kiadni, milyen módon juthatna olyan visszacsatoláshoz, ami Budapesten megadatott neki. Tehát az olvasók reakciói, az olvasói vélemények, a kritikák, hogy ezeket mind elhagyta. 35-ben jelent meg az Egypolgárvallomása is, a Vallásbudán, az Eszterhagyaték, a Vendégjáték Bolzanóban, a Gyertyák Csonkigéknek, ezek már addigra mind elkészültek.
Az is fontos, hogy miért szánta el magát arra, hogy elhagyja az országot. Gondolhatná innen nézve az ember, hogy menekülés volt.
Igen, érték már itt a hazafiatlanság vágyai már a múltban. De a tények önmagukért beszélnek, igazából azt kell elmondani, hogy ő megélte azt, hogy a két utolsó kötetét már bezúzták. Ő pontosan tudatában volt annak, hogy az ő írásának, a szabadságának az ára az, hogy elhagyja az országot. Ő választhatta volna azt, hogy az asztal fióknak ír. Választhatta volna a teljes elhallgattatást, de erre nem volt esélye, tehát azzal is tisztában volt, hogy megrendelésekre, illetve különböző nyomásokra és elvárásoknak a hatására szemhallgatnia, szemírnia nem szabad szabadon, és hát ő ezért mondom azt, hogy nem ismert kompromisszumot abban, hogy őt bárki is befolyásolhatna a gondolkodásában és az írásában, az alkotásában. Tehát ő egyetlen kiutat látott ebből, ha az identitását, az írásának a szabadságát szerette volna megőrizni, akkor ez számára csak is az emigrációban tudott érvényre jutni.
Én 2018-ban jártam Kassán, és akkor nagy örömmel mutatták meg nekünk az emlékházat, ami akkor alakult át egy szobából egy teljes múzeummá. És kíváncsi vagyok, hogy milyen olyan tárgyak vannak, amikre igazán büszke ez a múzeum. Ugye most nem tudunk utazni, de hogy egy picit láttassuk, hogy mi mindenről árulkodik az, ami ott van a házban.
Hát a kiállításnak a legfőbb üzenete az a hazatérés. Azt a diadalt szerettük volna ezzel megünnepelni, ezzel a kiállítással, hogy hát Mária halálát követően a 90-es években hazatért az irodalomba, ahova mindig is tartozott, hiszen a nemzetközi híre és a fordítások akkor hozták meg számára a világsikert. És hát ezzel a kiállítással pedig megérkezett haza, és ezt a gondolatot erősítik a mi bútoraink, mert ezek eredeti Grossmith bútorok. Abból a lakásból kerültek el, ahol most a kiállítás is helyet kapott, ez Grossmithéknak, tehát Grossmith Gézának és Zsatkovszky Margitnak, Mari Sándor szüleinek az egykori polgári háza és lakása. 1912-ben vásárolták a teljes épületet, és a család az első emeleten lakott, és hát most pontosan az első emeleti helységekben kap helyet ez a kiállítás is. És hát Mari Sándor végül is, míg el nem ment Németországba újságírást tanulni, kisebb-nagyobb megszakításokkal ő is ebben a házban élt. Tehát a helyszín autentikus. Ezt a helyszínt tovább erősítik a bútorok, amelyek közt ott járhatott, sétált, illetve használhatta őket Mária és Sándor is. És hát van egy igazi különlegesség a kiállításban, a Mária és Sándor földgömbje. Nagyon kevés személyes vagy használati tárgy maradt fönn Mária és Sándortól, de ez az egyike ezeknek. És ez a földgömb hát egyrészt nagyon jelképes, hiszen a nagy világutazót jelképezheti Mára és Sándor, tehát azt a férfit, aki imádott utazni. És hát érdekessége, el szoktam mondani, hogy a földföldben írja le Márai, hogy a mikócai lakásukkal az a bombatalálatot kapott. Ő gyakran visszajárt, és hát igyekezett menteni a menthetetlent a lakás romjai közül, és akkor mentette ki ezt a földgömböt is. És ez a földgömb, hát ez magán viseli a nyomát a második világháború, mert ez nem egészen gömbforma szegény, amolyan horpat, de tehát az idő vasfoga, meg a történelmi események is ott vannak rajta, és hát ez a jelképes üzenete szintén ennek az egész helyzetnek, illetve hát az egész szimbolika talán gyönyörű, hogy haza Kassára kerülhetett a földgömb, tehát az ott áll az édesapja íróasztalán a kiállításban.
Az, hogy ott ez az emlékház, ez a kassaiaknak jelent valamit, és például honnan jönnek megnézni ezt a múzeumot, mert el tudom képzelni, hogyha a külföldre szakadt magyarok, tehát ugye emigránsok hazatérnek, akkor lehet, hogy nekik fontos ez a hely, és bejönnek.
Teljesen jól látja, teljesen jó a megérzése. A kassaiak 91 óta igyekeznek őrizni Mára és Sándor emlékét, tehát akkor került fel erre az épületre, ahol most a kiállítás is szerepel, az első emléktábla, tehát egy emléktábla őrizte először a homlokzaton a Márai Sándor emlékét. Aztán később kicsi Márai tér is létrejött az utca végén, ahol ott a szobra, ami egy eléggé ikonikus szintén, egy széken ülve ábrázolja az írót, és vele szemben egy üres szék áll, ami szintén ezt a gondolkodásra hívó attitűdjét szeretné megragadni Márainak. És hát 98-tól volt az épületben, hogy ön is említette, egy emlékszoba. Ott különböző típusú, illetve különböző nívójú kiállítások váltották egymást. Tehát annak a szándéka, hogy a Márai emlékét Kassán őrizze egy kiállítás, az nagyon régóta megvolt. Most azonban a két lakásnyi egység felszabadult, és hát azoknak a megvásárlásával sokkal nagyobb teret tudott kapni a kiállítás az épületben, tehát így jött létre 2019-ben a Mára és Sándor emlékkiállítás, és hát a 2019-es év az olyan tesztév volt számunkra, de az első egy évben, amikor még tényleg csak igazából a jó hírét szerettük volna kelteni, de még akkor szerettük volna csak fölfuttatni igazából a következő évekre majd a kiállítást, már akkor azt hiszem, hogy 38 különböző országból volt a látogatóink, ami úgy gondolom, hogy nagyon sokat mondó. Tehát valóban, ahogy ön is mondja, rengeteg kassai, illetve hát emigráns, az olyanok, akik elszakadtak Kassáról, látogatják meg a kiállítást, szintén valamiféle szolidaritást érezve Márai Sándorral is, hát magával az emigráció gondolatával, de egészen megdöbbentő, hogy a világ bármely pontjáról érkező látogató illetve jellemzően, ha angolul szólal meg valaki, akkor én legalábbis, tehát tudom, hogy a kolléganőm is mindig megkérdezzük, hogy ez egy véletlenszerű látogatás-e, vagy esetleg ismeri Mára is Sándort, esetleg olvasója, és hogy tudatosan kereste fel a kiállítást, és az esetek 95%-ában Márai olvasóiról van szó. Tehát, hogy számunkra szinte felmérhetetlen azoknak a száma, akik a világban olvassák őt. Tehát, hogy a fordítások száma a Márai esetében az 32-35, illetve 38 különböző nyelv, amivel ő a legtöbb idegen nyelvre lefordított magyar írók közé sorakozik be. Összehasonlításképp Gabriel García Márquez-t fordítják még 35 nyelvre, tehát ebben a tekintetben ő a világ irodalmi elittel megegyező számokat hoz, és ami látogatóinknak is a nemzetiségi összetétele, erről tanúskodik.
Juhász Barbarával, a Márai Sándor emlékkiállítás kulturális menedzserével beszélgettünk. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Szerintem az elhangzottak fényében érdemes újra levenni a polcról a kedvenc márai kötetüket és beleolvasni.
Mára pedig ennyi volt a hétvégi menetrend jó sok kultúrával, érdekes beszélgetésekkel. Legyen szép hétvégéjük, és persze hallgassák továbbra is a Trend FM-et, én pedig várom Önöket holnap reggel 7 órától 11 óráig ismét. Köszönöm, hogy velem tartottak, további jó rádiózást, szép napot kívánok! Kutasi Juditot hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.